Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor. Szent Iványi Rita, gyógytornász, manuálterapeuta és Ceglédi Tamás, a mozgásklinika alapítói és üzemeltetői jönnek az életünk dolgaiba. Napjainkban népbetegség a derékfájás, aminek számos oka lehet az életmódtól kezdve, egészen a különböző gerincet érintő betegségekig. Ami biztos, hogy az életminőséget jelentősen rontja az állandó fájdalom. A problémát felismerve olyan modellt dolgoztak ki, amellyel a magánegészségügyön belül is egy franchise rendszert építenek a páciensek kezelésére. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégeim Szent Iványi Rita, gyógytornász, manuálterapeuta, és Ceglédi Tamás, a mozgásklinika alapítói és üzemeltetői, akiket köszöntök. Sziasztok!
Sziasztok, köszönjük! Yes.
És hát én úgy apostrofáltalak titeket, vagy ezt a műsor részletet, hogy Magyarországon népbetegség, a derékfájdalom, aminek különböző okai lehetnek, lehet ez akár életmódból fakadó, akár pedig egészen változatos betegségei a gerincnek, de az biztos, hogy igen korán már ezt mindenki megízleli. Gondolom, hogy ezt Rita a munkád során érzékeled.
Igen, egyre többen fordulnak hozzánk deréktáji fájdalmakkal, meg összességében így mozgásszervi panaszokkal. És hát ezt annak tudjuk be, hogy nagyon keveset mozgunk, és azért alakul ki. Tehát a legfőbb oka az általában az, hogy ezeket az izmokat nem használjuk a hétköznapokban annyit, és túlterheljük a gerincünket a helytelen testtartással, illetve az üléssel. Nem is a sportot emelném ki, hanem inkább a rendszeres testmozgásnak a hiányát. Tehát, hogy nem elsősorban arról van szó, hogy nem sportolunk eleget, hanem összességében nem mozgunk eleget.
Igen, én is erre gondolok, hogy a sport az nyilván az egy speciális, meg specifikus mozgás, de hogy az, amit hiányolsz, vagy amit mondasz, hogy a különböző fájdalmakhoz vezet, az az élettel együttjáró normális mozgásnak a hiánya? Tehát mondjuk elsétálok a munkahelyen, még lépcsőn megyek föl, nem egész nap ülök egy forgószékbe, nem e-mailen kommunikálok, hanem oda megyek. Tehát, hogy ilyen értelemben mondod a mozgásszegénységet?
Pontosan ezekre gondolok, ezek apróságok így az életünkben, de nagyon soknak, igen, nagyon sokat számítana. A szabadidő tevékenységünk is most már sokszor a képernyő előtt, tehát hogy ott töltjük a szabadidőnket is, tehát hogy még akkor is tulajdonképpen így a mozgáshiányról beszélhetünk, és pont ezt figyeltük meg, hogy a fiatalok így ugye ez a social media csetelések, vagy akár a játékok kapcsán, tehát hogy ez az ő szórakozásuk, és ők is vagy a telefont nyomkodva, vagy a képernyőt nyomkodva, ülőhelyzetben, kanapéról, székről, stb. Tehát hogy ez nagyon egészségtelen ilyen szempontból a gerincnek. Régen sokkal több hangsúlyt fektettünk a mozgásra, illetve talán jobban bennünk maradt az, hogy nem voltunk ennyire elkényelmesedve, és többet sétáltunk, többet mozogtunk így a hétköznapok során.
Igen, most arra gondoltam, hogy megkérdezem, hogyha ezt lehet apostrofálni, vagy így tólig mondani, hogy körülbelül mit gondolsz, hogy mennyi időben, mennyi mozgásra lenne szüksége egy embernek napi szinten? És abban már, tehát abban már benne lehet a bevásárlástól elkezdve mindent, tehát ami az élethez hozzátartozik.
Azt úgy nehéz meghatároznom, hogy ez hány perc vagy hány óra, de biztos, hogy az arány az nagyon rossz jelenleg. Én azt gondolom, hogy ez a kétszer fél óra testmozgás naponta, ez teljesen természetes lenne, és valakinél még ez sincs meg. Ugye nagyon divatosak ezek a lépésszámláló ilyen kis órák, amivel kontrollálják, hogy... hogy mennyit léptek egy nap, és hát megdöbbenve tapasztalják, hogy sokszor ez azért tényleg nagyon kevés, hiszen az autóból kiszállunk, közel parkolunk, nem gyaloglunk annyit, otthon ülünk, vagy maximum kimegyünk a konyháig, főleg akik mondjuk irodai munkát végeznek, ők is keveset mozognak egy nap, az ebédet is most már asztalhoz lehet rendelni, tehát már amiatt se kell kimenni és elsétálni. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy legalább ez a kétszer fél óra picit, nem is azt mondom, hogy intenzívebb, tehát nem feltétlenül az, hogy a pulzusunk is emelkedjen, de legalább egy kicsit érezzük, hogy átmozgattuk magunkat. Ez nagyon hasznos lenne.
Tehát ez önmagában egészségkárosító, és hozhat problémákat. Tehát úgyhogy nincs is semmi deformitás, csak egyszerűen ez, hogy nincs megfelelően használva a testünk.
Pontosan. És amellett, hogy nem használjuk ilyen szempontból a testünket, arra sem figyelünk napközben, hogy helyesen tartsuk magunkat.
Na igen, ez a másik, amire még ki akartam térni, ez a testtartás. Én szerintem, ha nem tudom, hogy sokan tudják, de tehát azért lehet tudni, hogy hogyan kell magunkat helyesen tartani, és azt is egy hanyag testtartású ember, hogyha ebben a helyes testtartásban teszi magát, és megpróbál benne létezni, hát az elején nagyon nehéz. Tehát ez olyan, mintha az agyat kéne rátanítani arra, hogy helyesen tartsuk magunkat, mert egyébként beejtjük a vállunkat, kiengedjük a hasunkat, a derekunkat is, minden. Tehát, hogy ez a fajta eltorzulás, ez is magából az ülő munkából, vagy a sok ülésből jön? Mert valamikor biztos tudtuk tartani magunkat.
Részben abból, hogy elgyengültek az izmaink, és a gyenge izmokkal nehezebb tartani a törzset és a gerincet. Részben pedig abból, hogy a testtartásnak van egy lelki háttere is, és hogyha valaki nincs rendben, akkor sajnos hajlamosabb arra, hogy hanyagul tartsa magát, hiszen önmagában a testtartásunk is tükrözi a hangulatunkat, tehát hogyha túlterheltek vagyunk, stresszesek vagyunk, akkor nehezebb erre figyelnünk.
Jó, hát akkor... Elég végigmenni az utcán, az egy elég jó kis lenyomat hangulatról.
Sajnos igen. A mozgásklinikán nagyon figyelünk arra, hogy ezek a testtartás korrekciók elinduljanak, tehát hogy megpróbáljuk megtanítani őket, hogy hogyan kell helyesen tartaniuk magukat a páciensek, mert ez már egy fél siker így a gerincgyógyászatban. Egyrészt akkor aktiváljuk azokat az izmokat, amik egyébként nem dolgoznának, másrészt hát sokkal jobban nézünk ki, hogyha helyesebben tartjuk magunkat, és ez nem feltétlenül csak a tükörkontroll a lényeg benne, hanem ezt valahol belülről kell érezni, hogy azokat az izomérzeteket, feszüléseket megtanítjuk megérezni a páciensre, és valóban ez egy ilyen idegizom kapcsolat, amit ki kell alakítani, illetve újra kell tanítani.
Igen, tehát akkor a felnőtt kor az ad nektek munkát arra, hogy az embereket visszatanítsátok valamire, amit valamikor egyébként tudtak. Ez egy érdekes helyzet, de szerintem abban is nagyon jók vagyunk, hogy sokáig ódázzuk ezeket a fájdalmakat. Tehát hajlamos az ember arra, hogy ezt az élet velejárójának tekintse, sőt, kifejezetten szeretem azokat a mondásokat, hogy ja, hát 40 fölött nem élsz, hogyha nem fáj valamit. Én szeretném hinni, hogy de hogy hozzá tudjuk, tehát bele tudjuk kapcsolni az idegrendszerünk, be tudja kapcsolni a mindennapjainkba, hát most jobban fáj, most kevésbé, oké, tehát hogy jó sokáig képesek vagyunk nem foglalkozni vele, és nem keresni szakembert. Gondolom, hogy azzal csak rontunk a helyzeten. A kérdés az, hogy milyen állapotba vetődnek el hozzátok az emberek.
Igen, a legutóbbi online felmérésünkből is kiderült, hogy érdekelt így egyáltalán bennünket, hogy a pácienseknek milyen az egészségtudata, illetve nem csak azoknak a pácienseknek, akik hozzánk eljutnak, hanem akik nem jutnak el hozzánk, de mondjuk elérjük őket különböző csatornákon, és megdöbbentő volt, hogy sokan inkább tűrik a fájdalmat.
Abszolút.
Mint hogy...
Hát meg gazdagítják a gyógyszeripart.
Az is valószínű, hogy könnyebb bevenni egy tablettát, mint mozogni ilyen szempontból, de ez csak tüneti kezelés lenne, és a rendelőben pont erre fektetjük a hangsúlyt, hogy az okát kell ennek megszüntetni, különben progrediálódik ez az állapot, tehát egyre rosszabb lesz. És valóban az elején, az első ilyen például deréktáji fájdalom esetén sokkal célszerűbb lenne gyógytornászhoz fordulni, hiszen akkor tényleg teljes mértékben megszüntethető lenne a panasz, mint amikor már egy krónikus probléma alakult ki, aminek már több következménye van, nem csak a deréktájon, hanem esetleg csípő, térdizulált boka környékén, akkor már nem csak a dereka fáj, hanem a háta is, a nyaka is a pácienseknek. Tehát, hogy ezt az elején jobb ennek így véget vetni, és egyáltalán nem kell fájdalommal élni. Ma már nem az a lényeg, hogy nem csak az a fontos, hogy úgy éljünk sokáig, hogy mindegy csak valahogy, hanem pont ez a lényeg, hogy ne kelljen fájdalommal élnünk, tehát hogy az élet minőségünk jobb legyen, mert mindenki sokáig akar élni, de senki nem akar 70 évesen, sőt, már akár korábban 60 évesen azzal küzdeni, hogy napi szinten gyógyszereket kell szedni, és nem tudnak rendesen mozogni, nem tudnak annyit utazgatni, nem tudnak úgy olyan életminőségben élni, mert a fájdalom korlátozza őket.
Hát igen, de mégis látod valamelyest, elfogadjuk. Na de hogyha nem, tehát hogyha az ember úgy dönt, hogy jó, akkor most azonnal, de segítsen valaki, akkor szeretnénk, ha gyorsan gyógyulnánk. Ez a másik jellemző szerintem, hogy lehet, hogy évekig húzzuk, halasztuk, de aztán utána lehetőleg valaki ezt gyorsan oldja meg. És hát az állami egészségügybe gyógytornászhoz jutni, hát nálunk most a családban van ilyen próbálkozás, nem olyan egyszerű. Szóval lehet, hogy jobban jár az ember, hogyha valamilyen más alternatívát keres, a gyógytornászt, akár ilyen centrumokat. Én azt gondolom, hogy amilyen most az általános állapot, bőven ad munkát. És nálatok is, gondolom ez a helyzet felismerés hozta meg azt, hogy alapítottatok egy ilyen mozgásklinikát, ahol aztán sokféle lehetőség van. Na, hát egyszerre vettétek a levegőt. Tamás igen, még nem szólalt meg.
Igen, hát ez nálunk elég organikusan alakult, tehát 15-18 éve már létezik a mozgásklinika, és hát abszolút organikusan épült föl a havi 10-es számban megkezelt páciensektől, most a több ezres számig megkezelt páciensekig. És hát ennek az organikus építkezésnek a része volt az, hogy franchise-t is létrehoztunk, és ez gyakorlatilag annak is köszönhető, hogy nagyon sok mindent Rita már nagyon korán elkezdett papírra vetni, és nagyon sok minden...
franchise alatt a módszert értjük, vagy az egész üzleti modell?
Az egész üzleti modellt, uh-huh. Tehát gyakorlatilag van egy saját oktatási rendszerünk hozzá, van egy saját üzleti modellünk, van egy saját tematikánk, van egy szakmai koncepciónk, és ezt mind megtanítjuk a franchise partnereknek, akik hát gyakorlatilag teljesen változatos háttérrel tudnak csatlakozni, és hát a célunk ezzel az volt, hogy nekünk rendelkezésre áll ez a tudás, úgy tűnt, hogy a piacon elég jól is tudunk ezáltal mozogni és közlekedni, és hát nagyon sok minden, ahogy említettem, már papírra volt vetve, tehát olyan kimunkált volt a koncepció, hogy alkalmasnak gondoltuk némi fejlesztéssel, hogy ezt duplikálni, multiplikálni lehessen, akár úgy, hogy mi nem vonódunk be ebbe 100%-osan. Tehát gyakorlatilag ez egy könnyebb, nagyobb kontrollt biztosító megoldás, mint hogyha egy kockázati tőkést vontunk volna be a fejlődésünk érdekébe. És a fejlődni, ugye nem csak lárpullárt szerettünk volna, hanem van egy olyan missziónk, hogy minél szélesebb körben szeretnénk elérhetővé tenni egy ilyen standardizált, kiszámítható és transzparens gyógytorna módszertant a magánegészségügyben megszokott magas szolgáltatási színvonalon. És egyébként ez nagyon nem triviális a mai napig a piacon. Tehát, hogyha foglal az ember egy időpontot egy rendelőhöz, bárhol, online, nem tudja, hogy mire számíthat, tehát nem tudja, hogy milyen rendelőbe fog megérkezni, ott milyen szolgáltatások lesznek, ki fogadja, milyen szakmai koncepció és milyen szakmai felügyelet mentén kezelik őt a terapeuták, gyakorlatilag milyen kezelésen vesz részt egyáltalán, nem kap kezelési tervet, tehát mi ezeket próbáltuk kiszűrni, minőségbiztosítási rendszerrel, minden engedéllyel, minden online fizetési rendszer, mindenféle fizetési rendszerrel, és állandó szakmai felügyelettel, mert az pedig a másik, amitől teljesen unikálissá válik a modellünk, hogy nem csak beülnek terapeuták, és csinálnak, amit gondolnak, hanem a Rita által kidolgozott szakmai koncepciót valósítják meg lépésről lépésre. Ugye ennek része a mozgáspiramis koncepció, ahol gyakorlatilag a fájdalom csökkentéstől egyre följebb lépve a lépcsőn, a normális életig és akár a sportig, vagy még magasabb szintre igyekszünk visszajuttatni a pácienseket.
Hát akkor ebben szemléletformálás is van, azt gondolom, mert ugye az is eszembe jutotta, hogy itt Rita mondta a helyzetet, tehát hogy a fájdalmak, a testtartás, az, ahogy ez a folyamat megy előre, és aztán végül vagy elkerül az ember egy gyógytornászhoz, vagy nem. Ebben benne van az is, hogy ugye azok az emberek, akik mondjuk életükben nem sportoltak, nem is biztos, hogy a mozgást látják, sőt, hát ugye a fájdalom, az lebénít, és nagyon nehéz azt megérteni, hogy sok esetben a fájdalmat épp a mozgás fogja megoldani, kioldani. És ott igen, ezen az úton vannak azért nagyon nehéz pillanatok, meg izzadság, meg hepehupa, de végül is, ahogy haladunk rajta, azért pont a mozgás az, ami majd segít. És ez valószínűleg a fejekben sem biztos, tehát attól függően, hogy ki hogy élt, milyen volt az élete, milyen volt a dinamikája, milyenek voltak a szokásai, egyetlen biztos, hogy ott van. Tehát azért is gondolom, hogy ebben akkor a ti módszeretekben a szemlélet formálás is benne van, és ha jól értem, akkor innentől kezdve nem csak az a cél, hogy valaki egy aktuális problémától megszabaduljon, hanem hogy ne kerüljön vissza bele.
Abszolút fontos ez a szekundár prevenció. Annyit kiemelnénk, hogy ennek a szemléletnek azért egy nagyon nagy alapját képzi a manuálterápia. Uh-huh. Önmagában nem csak gyógytornászok vagyunk, hanem manuálterapeuták is.
Jó, ezt nyugodtan fejtsd ki, hogy ez pontosan mit jelent. Én itt bólogatok, meg kb. Azt hiszem sejtem, de ezt azért láttassuk is.
Az a szerencse ezzel a manuálterápiás technikával, hogy ez tényleg egy páciens által passzív technika, tehát hogy ebbe egy kicsit elkényelmesedhet a páciens, hiszen az elején nem kell aktívan részt vennie, hanem a terapeuta dolgozik inkább rajta. És ezekkel a mechanikai erőkkel abszolút mértékben receptor szinten tudunk fájdalomcsapítást elérni, és ez nem egy új keletű dolog, hanem ez abszolút egy orvosi gyakorlatban alkalmazott módszer, tehát a manuálterápia az vagy orvos, vagy gyógytornász által végezhető technika, és a rendelőnkben többféle manuálterápiás módszert ötvözünk, ezért sokkal eredményesebbek tudunk lenni, mint önmagában, ha csak gyógytornával kezelnénk.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégeimmel, Szent Iványi Rita és Ceglédi Tamás, a Mozgás Klinika alapítói és vezetői és üzemeltetői. Maradjatok ti is!
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont Jókor. Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégeim továbbra is Szent Iványi Rita, gyógytornász, manuálterapeuta és Ceglédi Tamás, a Mozgás Klinika alapítói és üzemeltetői. És hát beszélgettünk arról, hogy népbetegség a derékfájdalom, meg a mindenféle mozgásszervi fájdalom, és arról is, hogy a Mozgás Klinika az ma már tulajdonképpen egy franchise rendszer, mondhatom így, hogy
egy hálózat,
amelynek az a lényege, hogy a általatok megszabott keretek által lehet működni, vagy keretek között lehet működtetni, de ebben benne van oktatási rend, benne van mindenféle fajta tudás, kiképzés, és hogy hívják? Módszertan. Ugye? Jól mondom. Na, tehát ez azt jelenti, ha én szeretnék egy mozgásklinikát, akkor én megkereslek titeket, és mindent megkapok az induláshoz. Tulajdonképpen itt csak a kérdés az, hogy én kikkel szeretnék dolgoztatni, és hol szeretném működtetni, ennyi?
Hát, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor igen, de ehhez át kell menned azért egy elég hosszú és azért egy elég alapos folyamaton, tehát ez egy több lépcsős, hosszú felmérés, hogy közösen tudunk-e együttműködni, működik-e a kémia, megvan a szükséges erőforrás, nem csak anyagi, hanem egyébként is, hogy mennyi energiát vagy képes erre ráfordítani, tudsz-e bevonni olyan embert, akivel dolgozol, befektetőként szeretnél ebben részt venni, vagy aktívan részt vennél. Tehát egy nagyon sok minden, nagyon sok aspektusból ezt megvizsgáljuk, már elég hamar bevonódnak ezek a potenciális partnerek a folyamatba, kicsit dolgoztatjuk is őket a rendszer érdekében, gyakorlatilag fölméretjük a lokációt, tehát a piacot, van-e ott szabad terület, és igen, valóban egy lokációra jogot árulunk elsősorban, és ehhez minden szakmai tudást, szakmai koncepciót, üzleti koncepciót, marketing támogatást, mindent adunk, és egy elég alapos képzést. Tehát a szakmai koncepciót azt leoktatjuk a képzett terapeutáknak, ugye nyilván ezt Rita végzi, illetve a vezető terapeuták, és hát nem csak a terapeutákat képezzük, hanem a rendelővezetőt, a recepciót, tehát tényleg teljesen A-tól Z-ig lényegében minden folyamat részlet ki van dolgozva, le van írva, és egy elég szigorú és alapos oktatási rendben be is tanítjuk ezt mindenkinek. Tehát nem nagyon maradnak nyitott kérdések, és hát innentől kezdve lényegében mi azt mondjuk, hogy így lehet sikeresen működtetni üzletileg egy rendelőt, de ennél nem, most mondanám, hogy de nem mondom álszent módon, hogy ennél fontosabb, ugyanilyen fontos, hogy szakmailag nagyon magas szinten tudjanak működni a rendelők, magas szolgáltatási színvonalon, és tehát a páciens az a lehető legjobbat kaphassa meg, tehát ezért dolgozunk.
Hát meggondolom, az is benne van, hogy a mozgás klinika név hallatán ő körülbelül tudja, hogy mire számíthat, és ilyen értelemben mondom, hogy a módszertan az akkor le kell legyen védve, körbe kell legyen bástyázva, és fontos, hogy csak is kizárólag azt tanulja meg. Tehát akkor gondolom, ez nem ötvözhető. Ugye? Ja. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy én még ilyen, meg olyan tudásom, ezt még azt belerakom, ilyen értelemben kérdezem a módszertan.
Igen, tehát mi egy sikeres működési módot adunk át, amit működtetve lehet sikeresen működni, de így is kell működni. Így a franchise-nak ez a lényege, tehát mind szakmailag, mind üzletileg, igen.
És ez mind átmegy a kezeden akkor itt a gyógytornászok, manuálterapeutok.
Abszolút, mértékben a gyógytornászoknak is, meg hát a recepciósoknak a képzésébe is bevonódunk, mert hát egy ilyen fontos csapatot kell, igen, alkotnunk. Az észrevételünk az, hogy azért itthon nagyon jó a egyetemi oktatás, tehát hogy nagyon képzettek a gyógytornászok, viszont ők a állami egészségügyre vannak úgymond szocializálva. Tehát a képzési programuk az egyetemen is olyan, hogy ez nem egy magánegészségügyben teljes mértékben jól helytálló képzés, hanem egy állami egészségügyben tökéletesen integrált. Például az, hogy a szolgáltatás, hogy önmagában azért a magánegészségügyben a magas szakmai színvonal mellett egy szolgáltatást kell nyújtanunk, hiszen a páciensek másképp fordulnak egy magánegészségügyi szakemberhez, mint egy állami egészségügyben Abszolút. Dolgozó szakemberhez. Úgyhogy az, hogy megtanítsuk a gyógytornászoknak azt a fajta kommunikációt, azt, hogy edukálják a pácienst, ez például nagyon-nagyon fontos. Sajnos a kórházban nem biztos, szerencsére, ha egy jól gyógyuló betegről van szó, akkor nem töltött annyi időt. Itt viszont nagyon sok időnk van, és megfelelően tudjuk oktatni a pácienst, hogy megtanulja, hogy mi történik benne, mármint, hogy tulajdonképpen mi volt az, ami elindította ezt a problémát, hogyan lehet ezt feltérképezni, mit tud ellene ő tenni napi szinten, heti szinten, hosszú távon.
Együttműködést kell kiépíteni.
És erre azért én azt gondolom, hogy a gyógytornászok hivatástudata és empátiája egy pici segítséggel alkalmas lehet. Így akkor sokkal, sokkal több mindent kap a páciens tőlünk, mint hogy megkérjük, hogy emelgesse a lábát 3x8-at.
Illetve van még egy nagyon fontos különbség, és ezt ugye pont én nem szakmai szemmel mondom, hanem sokkal inkább üzleti szemmel, hogy a kórházban, meg az állami egészségügyben ugye a páciens az adottság. A magánegészségügyben a páciens a saját maga döntése, hogy jön vagy nem jön, és bármilyen jó terapeuta is valaki, igazán a gyógyításnak az elsődleges feltétele, hogy legyen ott egy páciens, tehát a páciens akkor lehet meggyógyítani. És ehhez ugye szolgáltatni kell, és itt jön az, hogy elégedetnek kell lennie a páciensnek, mert őt nem magát, tehát nem adottságként van, őt nem oda behozták, hanem bejön, vagy nem jön.
Igen, én nagyon bólogatok, mert hogy én bizonyos szempontból híve vagyok az ilyen jellegű szolgáltatás, tehát az egészségügyben a szolgáltatásnak, és nem kezdek bele, hogy hányszor volt olyan tapasztalatom, hogy olyan szívesen elmondtam volna, hogy, te, hogy itt a helyzet az nem az, mint egy államiban, hogy parancsolgatunk, fegyelmezünk, nem hallgatunk meg. Tehát, hogy azért ebben van mit fejlődni nagyon sok területen, de igen, tehát ha engem kérdezel, aki szembe vagyok, vagy a másik oldalon vagyok, abszolút elvárásom van, főleg ezen a területen. Tehát a mozgásszervi problémáknál abszolút elvárásom az, és azért mondom, hogy itt nyilván kell együttműködés, tehát amit a Rita is mond, meg te is mondasz, hogy a páciensnek a maga választása, az nagyon jó, hogyha a páciens is ért, és oda tudja tenni a sajátját ahhoz, hogy ez a helyzet jobb legyen, tehát ez egy közös munka kell legyen, úgyhogy ehhez kell nagyon a szimpátia is, feltétlenül a közös nyelv, és az, hogy te, mint gyógytornász, ne engedd, hogy én kicsusszanjak a keretek közül, tartani kell a kereteket, de követelni is kell, de közben megértőnek is kell lenni. Tehát biztos, hogy nagyon nehéz ez, azt gondolom. Viszont, ha jól értem, akkor fontos, hogy előbb-utóbb én kikerüljek innen, és magam tudjam csinálni ezt a dolgot. Ez mondjuk anyagi megfontolás szempontjából sem mindegy, hogyha azt nézzük, aki ezen az oldalon ül.
Ez nagyon fontos, ezt mi tanítjuk a gyógytornászoknak. Egyébként visszatérve az állami egészségügy és a magánegészségügy különbségeire, azért azt még úgy megemlíteném, hogy az állami egészségügyben betegségekkel fordulnak.
Igen.
Szinte kizárólag, és ott azért nagyon sok olyan beavatkozás van, amit tényleg a magánegészségügy nem alkalmas erre, tehát olyan életmentő beavatkozások, olyan teammunkák, amikben tényleg sokkal nagyobb biztonságban lehet a páciens. Ellenben azért a gyógytorna és a fizioterápia sokszor olyan kórképek jönnek fel, amik nem is igazán kórképek, csak itt-ott fáj, véghelyzetben feszül, nem komfortos, egy diszfunkció, nem feltétlenül betegség. Az állami egészségügy ezzel nem tud törődni, mert sokkal, sokkal fontosabb dolga van. Ellenben a magánegészségügyben remekül lehet ezeket a különböző elváltozásokat kezelni. Tehát az, hogyha mondjuk neked séta közben megfájdul a térded, ez nem biztos, hogy neked porckopásod van. Lehet, hogy csak valami izomegyensúlyzavarod van, és megfelelő gyógytornával ez tökéletesen helyrehozható. Az állami egészségügynek erre nincs kapacitása, ellenben nekünk nagyon-nagyon van.
Jó, de azt azért kijelenthetjük, hogy ez baj, hogy nincs kapacitása. Most ez egy helyzet, persze nem feltétlenül erről kell beszélnünk, de összességében szerintem a másik, hogy nagyon sok esetben, már az utóbbi években én tapasztalok az orvos és a gyógytornász között kapcsolatot, kommunikációt, de nekem nagyon sok olyan helyzet volt, amikor az orvos azt mondta, hogy jaj, mit tud ezzel csinálni a gyógytornász, ezt vágni kell, izélni kell, tükrözni kell, be kell dugdosni valamit, ki kell szedni, nem tudom én mi, miközben. Ilyen tapasztalatom az édesanyámmal is volt. Elvittem, mondták, ó, semmi gond, ez 500 ezer forint lesz, holnap meg is műtjük, semmi gond. És mondtuk, hogy ne, azért hát, ha vannak más lehetőségek, és nem volt végül szükség, ellenben lelkes gyógytornászhoz járó lett belőle.
Nekünk nagyon sok pozitív véleményünk is, vagy ilyen nagyon sok pozitív történetünk van ilyen szempontból szerencsére. Most már azért elég nyitottak valóban ezekben a technikákban, így a szakorvosok is, és könnyű együtt dolgozni velük. Én azt gondolom, hogy a hozzánk érkező páciensek többségénél, mint ahogy így a szolgáltatás az kiemelt, az edukáció is kiemelt, a másik ilyen, hogy egyszer azért csak ki kell mondanunk, hogy igen, meggyógyult, és visszatérve erre a kérdésedre, hogy nem élete végéig jár hozzánk, sőt, mi kérjük is a terapeutáktól, hogyha pontos volt a vizsgálat, és tudtuk, hogy mi az a funkcionális diagnózis, az a mozgásszervi probléma, amivel hozzánk érkezett a páciens. Ha meg tudtunk határozni egy kezelési tervet, és a páciens ezen részt tudott venni, akkor jelentsük ki, hogy akkor itt volt a vége. Mert ez az élethosszig járó gyógytorna, Ez oké, működhet, hogyha egy ilyen szintfenntartást akarunk, de azért egyszer mondjuk már ki, hogy elértük a terápiás célokat. Szerintem ez nagyon fontos, mert ettől nem egy ilyen páciens által diktált, valahogy lesz, szimpátia alakú a kezelés, hanem ettől válik az egész standardizáltá, és innentől kezdve mérhető, hogy hány gyógyult páciens van.
Világos. És hogy álltok most ti akkor, hogyha nagyságrendet kéne mondani, hány gyógyult páciens van, és hány napi új bejelentkező páciens van? Tehát csak úgy arányokat akarok, hogy milyen, tényleg mennyire érinti ez a társadalmat.
Hát azt elmondhatjuk, hogy nagyon örülünk annak, hogy a páciensek döntő többsége, tehát én azt mondhatom, hogy egy ilyen 65-70%-a részt vesz egy terápiás programban, ami azt jelenti, hogy legalább 6-12 hétig jár hozzánk, ami egy bérletprogram keretein belül. Így lehetőségünk van már nem csak a tüneteket kezelni, hanem tényleg az okot is meggyógyítani, elindíthatunk egy ilyen izomerősítés, stb. Nagyon nehéz nyilván azokkal a páciensekkel, akik akár időhiányban, akár a távolság miatt nem tudnak részt venni ilyen hosszú terápiákban, és csak azt gondolják, ilyen tűzoltásszerűen egyszer-egyszer eljönnek, és akkor pár hétig jól vannak, ha megint fáj, újra jelentkeznek.
Ezzel sajnos sokszor vagyunk így.
Ez nem nagy sikerélmény a gyógytornásznak, hiszen nem tudja elérni a terápiás célokat, de pontosan az edukációval, meg amiatt, hogy ilyenekről mi beszélünk a social media felületeken, a hírlevelekben, a megjelenésekkor, hogy fontosnak tartjuk, hogy a páciens is átlássa ezt, hogy az elején azért oda kell tennie magát, többször kell jönni ahhoz, hogy aztán egyszer ez egy befejezett terápia lehessen.
Világos. Hol vannak, tehát hol található mozgásklinika? Mennyire széles körül ez a franchise rendszer most?
Hát májusra nyílik lényegében a 11.-12. rendelőnk. Most éppen Debrecen, Szeged és Újpest van nyitás alatt, meg hát vannak most már azért olyan aláírtak, amikről még nem tudunk beszélni, de hamarosan ez tovább bővül. Hát a saját rendelőink azok jellemzően Budapesten vannak, de működik már Budaörsen is, Győrben is, és hát egy tényleg, ahogy nem elárulva nagy titkot, azért azt látjuk, hogy lassan az összes nagy megyeszékhelyen már legalább jelen tudunk lenni.
És ez azt jelenti, hogy ezt bizonyos szempontból, vagy bizonyos állandóságot fenntartva nektek, ti körbe is járjátok, vagy vagytok ott, vagy frissítitek, vagy kontrolláljátok, vagy mi a jó szó?
Abszolút, ez folyamatos felügyeletet jelent, folyamatos felügyeletet, interakciót, látogatásokat, ellenőrzéseket, oktatást, tehát mindent, igen.
De Rita, te működsz egyébként, tehát te gyógytornász manuálterapeutaként működsz budapesti rendelőbe, ugye? Mert én azt láttam, hogy sokan a te módszeredre szeretnének menni, arról írnak.
Igen, jelenleg nem tudok részt venni a betegellátásban. Ez egy tudatos döntés is volt, valószínű, hogy még talán lenne szabad kapacitásom, hogy egy-két ilyen délután vagy délelőttöt bevállaljak, amikor pácienseket kezelek. Jelenleg szakmai konzultánsként veszek jelen, illetve nyilván az egész szakmai ellenőrzést végzem.
Meg te akkor ott vagy, hogyha értem.
Viszont azért is volt ez egy tudatos döntés, mert itt nem arról van szó, hogy csak én tudok gyógyítani, hanem a csapatunk az abszolút alkalmas arra, hogy gyógyítani tudjon, és ennek a tulajdonképpen a bizonyítása is az, hogy azok a páciensek, akik nem az én kezeim között gyógyulnak, de valamelyik mozgásklinikás gyógytornász kezeli őket, azok a páciensek is elégedettek.
Igen, de akkor azt is lehet tudni, hogy te ezeket egyébként felügyeled, hogyha arról.
Abszolút mértékben rendszeres továbbképzéseink vannak, nagyon jó a kapcsolat így a gyógytornászokkal minden szempontból, tehát hogy nagyon sok csapatépítőnk is van, jó kapcsolatot ápolunk a vidéki, vagy mondjuk az óbudai csapattal is, tehát hogy mindenkivel tulajdonképpen egy ilyen szerencsére van erre megfelelő szakemberünk, aki mentorálni tudja őket, és én is tudom őket mentorálni, úgyhogy így felügyelve van a munkájuk, igen.
Én kicsit azt képzelem, hogy ez gyógytornász, manuálterapeuta, az hiány szakma, legalábbis erről többször hallottam, de az is lehet, hogy az állami szektorban halljuk ezt, leginkább azért, mert hogy megnövekedett a betegforgalom, és lehet, hogy ahhoz képest kevesebb ember kerül ki az egyetemről, de én egyik oldalról arra vagyok kíváncsi, hogy ti mit tapasztaltok ezen a területen. Másik oldalról meg azt, amit tulajdonképpen érintettünk is, hogy azért nem tud valószínűleg mindenki, tehát nem tud mindenkiből gyógytornász lenni, hogyha ez hirtelen kiderülne, hogy ez egy nagyon keresett, nagyon jól fizető szakma, akkor sem, tehát azért ehhez bizonyos képességek igencsak kellenek.
mindenképp egy hivatástudat kell hozzá, tehát hogy ez egy segítő szakma, egészségügyi szakemberek vagyunk, tehát ez a gyógyítás és ez a humanitás, az empátia, ez alapkövetelmény. Az az egyetlen szerencséje van a mi szakmánknak, hogy ez a fizioterápia, ez olyan széleskörű, hogy nagyon sok helyen el lehet helyezkedni gyógytornászként. Amit én azt gondolom, hogy kevés van, az a manuálterapeuta, a gyógytornász, hiszen az még plusz 2 év az egyetem után, és azért kevés az a gyógytornász, aki ebbe az irányba még specializálódni tud, és emiatt fontosnak tartjuk, hogy mi támogassuk őket ebben, hogy a mi gyógytornászaink közül mindenki manuálterapeuta is legyen.
Tehát, hogy ez legyen egy ilyen plusz továbbképzése, és egy további tudás megszerzése.
Abszolút.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy ilyen széles körűen beavattatok minket a mozgásklinika életébe, jelenébe, és remélhetőleg jövőjébe. Nagyon sok sikert kívánok nektek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Szent Iványi Rita gyógytornász, manuálterapeuta és Ceglédi Tamás a mozgásklinika alapítói és üzemeltetői voltak a vendégeim itt a Pont Jókorban. Most pedig én magam is megköszönöm a figyelmet, és elköszönök. Holnap 10 órakor jövök újra friss adással, de addig is maradjatok itt a Rádiókafén. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!
Dél van. Pont Jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora, de minden hétköznap 10-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.